Előkészületek fűtik a kazánokat az ajkai Tímföldgyárban, a héten újraindulhat a termelés Kolontár mellett, a gát kész, de még erősítik. Utóhatások kezdeményezte az ügyészség a MAL vezér előzetes letartóztatását, a cég rendőri és informatikai ellenőrzés alatt van. Elrendelték Geréb Ágnes elmeúrovosi vizsgálatát, a szülésznő két korábbi rosszul végződött otthonszülés miatt áll bíróság előtt, és helyi idő szerint már ma este elkezdik felszínre hozni a mélyben rekedt chilei bányászokat egyesével egy szűk kabinban. Jó estét kívánok! A hétvégén újraindul a termelés az ajkai Tímföldgyárban. Ugyanakkor mától a MAL ZRT minden telephelyét a rendőrség őrzi. Ellenőrzés alá vonták a cég informatikai rendszerét, az APEC pedig elrendelte a vállalat teljes vizsgálatát. Éjszaka elkészült a 2 kilométeres Kolontárt védő gát is, de még erősítik, így a faluba még napokig nem mehetnek vissza az emberek.
Eddig is bejártak a dolgozók a Tímföldgyárba, de csak karbantartási munkákat végeztek. Hétvégén viszont már újraindulhat a termelés az üzemben.
Megkezdődtek ezzel kapcsolatban a kazánok felfűtése és egyéb technológiai eljárások, annak érdekében, hogy egyrészt elindítható legyen a termelés, másrészt annak érdekében, hogy ne következzenek be jóvátehetetlen károk a túlhűlő alapanyag miatt.
Mostantól a vállalat minden telephelyét rendőrség őrzi, és ők felügyelik a cég informatikai rendszerét is. Az APEC pedig elrendelte a MAL teljes ellenőrzését. A termelést azért is indíthatják újra, mert az új védőgát építése a végéhez közeledik. A gépek folyamatosan dolgoznak, a csaknem 2 kilométeres védművet jelenleg kövekkel és földdel erősítik meg. De már építik a Kolontártól a 8-as főúti húzódó védőgátat is. A munkálatokról tájékozottak ma az Unió ellenőrei is. A készenléti rendőrség repülőgépeivel, katasztrófavédelmi szakemberekkel együtt tartottak légi bejárást Kolontár felett. Ilyen kihalt falut láthattak. Kolontáron eddig 8 házat bontottak el, de még többet is ledózerolnak majd.
A gátépítés végén és a bontás végén véletlően a lakók visszatértek lakóhelyükre, pontosan még nem tudom, de elképzelhető, hogy hétvégére már otthon lehetnek.
Ami menthető, azt pedig takarítják. Gipszel szórják be a házak udvarait, így próbálják megkötni a salakanyagot.
És akkor lássuk, hogy mi a helyzet most az elöntött területen. Devecseren van tudósítónk, Víg András. Szervusz, jó estét, András! Mind dolgoznak még, milyen munkákat kell elvégezniük, hogy visszamehessenek az emberek?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Hát, mint ahogy hallottuk az előbb, a gát földmunkáival már végeztek az építők. Jelenleg dolomittal erősítik, kövekkel erősítik meg azért, hogy terhelhető legyen, és egy esetleges gátszakadás esetén biztonsággal meg tudja védeni Kolontárt a vörösi szap áradattól. A gátépítéssel összefüggésben még további 8 házat le kell bontani. Amíg ezekkel a munkákkal nem végeztek, addig a lakók természetesen nem költözhetnek vissza, de várhatóan pénteken vagy szombaton megkezdődhet a mintegy 1000 kitelepített embernek a visszaköltöztetése.
András, milyen állapotban van most a tározó? A legfrissebb információk szerint fönnáll még a veszélye egy újabb szakadásnak esetleg?
Hát az elméleti veszély még nem múlt el, de mindenképpen jó hír, hogy az elmúlt 24 órában nem növekedett a repedés, így a szakemberek bíznak benne, hogy el lehet kerülni az újabb kiöntést. Közben a 9-es számú tározóból, ami épp egyébként, abból 100 ezer köbméter lugos vizet szivattyúznak ki azért, hogy csökkentsék a szintjét, és ezáltal csökkentsék a két tározó közötti nyomáskülönbséget, azért, hogy el lehessen kerülni az újabb gátszakadást.
Víg András, köszönöm szépen! A Veszprém megyei ügyészség délután kezdeményezte Bakonyi Zoltán, a MAL ZRT vezérigazgatójának előzetes letartóztatását. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a vezérigazgató elmulasztotta a kármentesítéshez szükséges intézkedések kidolgozását. A híradónak közben nyilatkozott egy szemtanú, aki szerint nyáron 1 méterrel megemelték az agytározó, később átszakadó északi gátját, mert nem fért már el az iszap benne.
A munkatársaim nem hibáztak.
5 napja még a Tímföldgyár előtt nyilatkozott a vezérigazgató Bakonyi Zoltán. Akkor is azt mondta, hogy a cég nem hibázott. A híradónak egy szemtanú arról beszélt, hogy a MAL ZRT nyáron 1 méterrel megemeltette az agytározó tragédiát okozó északi falát.
Június vége, július elején történt az 1 méteres gát emelés. Ez azért történt meg, mert a tározóban nem, szerintem nem tudtak elegendő mennyiségű iszapot belengedni. Hát folyamatosan folyt bele, mert folyamatosan folyt, abban folytunk, még termelés volt.
A MAL tulajdonosainak jogi képviselője elismeri, hogy megemelték a gát északi oldalát a nyáron, de szerinte ez csak arra szolgált, hogy az egyenetlenségeket elsimítsák a gát tetején. A Blick információi szerint a cég egyik alkalmazottja azt vallotta a rendőröknek, hogy a vállalatvezetői tudtak a gátszakadás veszélyéről, de elhallgatták azt. A tulajdonosok jogi képviselője ezt visszautasítja.
Egészen biztos, hogy a tulajdonosoknak, az igazgatóságnak egyáltalán nem volt arról tudomás, hogy bármiféle gond lenne a gáta, annál is inkább nem, hiszen 2 héttel a katasztrófa bekövetkezése előtt ellenőrizte az illetékes környezetvédelmi hatóság.
A rendőrség tegnap vette őrizetbe Bakonyi Zoltánt, azért gyanúsították meg, mert hiányos volt a vállalat katasztrófa terve. Nem voltak kidolgozott intézkedések egy vészhelyzet esetére, hiányosak voltak a védelmi és a jelzőrendszerek. Bakonyi ügyvédje szerint még senki sem tudja, hogy mitől szakadt át a gát.
Először a tragédiának az okát kell megtudni a hatóságnak. Mi okozta a balesetet, vagy jelen esetben magának, a gátnak az összeomlását, és ha az okot tudjuk, akkor ahhoz lehet vizsgálni, hogy abban az okfolyamatban, amely a tragédiához vezetett, kinek lehet felelőssége.
A Veszprém megyei bíróság várhatóan holnap dönt arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezi-e a Tímföldgyár vezérigazgatóját.
A MAL ZRT állami felügyeletét az a törvénymódosítás teszi lehetővé, amelyről tegnap este szavazott az országgyűlés. Az úgynevezett Lex MALT nagy többséggel fogadták el, a szavazáson csak az LMP képviselői tartózkodtak. A módosítás lényege, hogy katasztrófa helyzetben a kormány rendeletben vonhatja állami felügyelet alá az érintett céget, és kormánybiztos nevezhet ki az élére.
Szennyező fizes még pedig mindenedből, amit csak van.
Egy nap alatt döntött hétfőn az országgyűlés a honvédelemről szóló törvénymódosításáról, amely lehetővé tette a MAL ZRT állami felügyelet alávonását. Ez azt jelenti, hogy a cégvezetői mostantól semmilyen döntést nem hozhatnak a katasztrófa védelmi kormány biztos tudta nélkül.
Át kívánjuk tekinteni a törvényi felhatalmazás alapján a gazdálkodó szervezet MAL ZRT-nek a vagyoni helyzetét, jóváhagyási és ellenjegyzési jogot gyakorlok a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettség vállalásai fölött.
Bakondi György feladata lesz többek között a MAL ZRT könyvelésének, szerződéseinek és számláinak áttekintése, valamint tárgyalás a cég hitelezőivel. Mindez azért, hogy ne tűnhessen el a cég vagyona a későbbi kártérítési igények elől. Bakondi György egy 20 fős stábot nevezett ki maga mellé, akik a cég egyes részterületeit vizsgálják át.
Igen, hatékony, gyors, eredményes lépésekre van szükség.
A Lex MAL-ról szóló szavazás előtt az MSZP azt mondta, támogatja a törvénymódosítást, de attól fél, hogy a döntéssel a kormány bármelyik céget a felügyelete alá vonhatja.
Egy ilyen súlyos tragédia kapcsán
a Jobbik módosítás nélkül támogatta a javaslatot.
Hogy csak olyan eszközökhöz nyúljon, amik egy jogállamban elfogadhatóak.
A szavazáson egyedül az LMP tartózkodott, mert szerintük a törvény biankó csekket ad az államosításhoz. A döntésről a külföldi sajtó is beszámolt. A CNN összefoglalója Orbán Viktor szavait idézte, aki a MAL ZRT állami felügyeletét javasolta. Több hír, vélemény és blogoldalon pedig a mexikói olajkatasztrófához hasonlítva az eseményeket azt írták, Bakonyi Zoltánhoz hasonlóan a BP vezetőit is időben őrizetbe kellett volna venni. Állami felügyelettel pedig felgyorsíthatták volna az olajkitörés elállítását.
Még mindig 50-en vannak kórházban, 10 továbbra is súlyos állapotban. A sérült 3 éves kislánynak stabil az állapota. Orvosa szerint valószínűleg nem károsodik majd a látása. A legsúlyosabb sérültet tegnap megoperálták, testének 1/3-áról távolították el az égett bőrt.
Alig tud menni a fájdalomtól ez a férfi, a talpától a mellkasáig megégett. Ilyen sebek vannak rajta is, mint ahogy szinte mindenkin, akit még kórházban ápolnak.
Le lett volna mennyire mosva, azt így tudtam, de mégis így jártam.
A nővérek és a dolgozóknak a kedvence.
A 3 éves Dóriról beszél az orvosa, hozzá nem lehetett bemenni. Neki az anyukája és az apukája is megégett. Az Ajkai kórházban vannak 200 kilométerre a kislánytól, ezért őt senki sem látogatja.
Mindenki foglalkozik vele, és egy percig sem érzi azt, hogy a szülei vagy a rokonai nélkül van itt, és várhatóan talán ezen a héten már a szülők is megszervezzük, illetve megszervezik, és meg fogják tudni látogatni a gyermeket.
Dórinak a lugosi szapasz szájába és a szemébe is belekerült, de az orvos szerint most már valószínű, hogy meg fog gyógyulni. Még mindig 50-en vannak kórházban, a legtöbb sérültet Ajkán ápolják, de vannak Veszprémben, Győrben és Budapesten is. Az egyik sérült állapota után érdeklődik a köztársasági elnök felesége, ezért jött Győrbe.
Más nem tudok, mint hogy együtt érzek velük, és közlöm velük, vagy elmondom nekik, hogy az egész ország, az egész nemzet velük van.
Itt kezelik a legsúlyosabb sérültet is, tegnap megoperálták.
Testfelület 25%-át operáltuk, azokat az elhat részeket távolítottuk el, amit a maróanyag megégetett.
10 embernek súlyosak még a sérülései, az orvosok szerint a töménylug miatt lassabb és fájdalmasabb lesz a gyógyulásuk, mintha például hipótól égtek volna meg.
Több 100 millió forint adomány gyűlt össze eddig az iszapkárosultak javára, 1,5 millióan hívták a segélyvonalakat, és a kármentő alapba is folyamatosan érkeznek a felajánlások. Hipermarketláncok, sportolók és cégek is adakoznak.
500 000 forintot ajánlottak fel az iszapkárosultaknak a győri kézisek. Elárvereznek egy dedikált mezt, a következő mérkőzéseiken pedig gyűjtőládát is kitesznek majd.
Minket is sokkoltak a hírek, úgyhogy nyomon követjük ezt a sajnálatos eseményt. Természetes, hogy nap mint nap téma nálunk is az öltözőből, úgyhogy szeretnénk segíteni.
A kereskedő cégek is adakoznak. Egy magyar hálózat 5 millió forintot ajánlott fel.
Úgy döntött a menedzsment és a tulajdonosi gárda, hogy 5 millió forinttal segítik a bajba jutottakat. Ezt az összeget a Magyar Kármentő alapjavára átutaltuk.
Egy másik hipermarketlánc szintén több millió forint értékű adománnyal segített, péntektől pedig kuponokkal gyűjt majd.
Bárki 200 forintot vagy ennek a többszörösét adományozhatja a Vörösiszap katasztrófa károsultjainak. Minden felajánlott adomány a Vöröskereszten keresztül jut el az érintetteknek.
A 1752-es segélyvonalon 170 millió, a 1749-esen 145 millió, és a kormány által létrehozott kármentő alapban is több mint 100 millió forint gyűlt már össze.
A fő cél, hogy a lakhatás elemi feltételeit megteremtsük, valamint hogy az ideiglenes elhelyezések költségeit meg tudjuk téríteni.
Közben a devecseri polgármester azt mondta, már nem annyira élelmiszeradományokra, hanem inkább bútorokra lesz szükségük a károsultaknak, de munkavédelmi felszereléseket is várnak.
Napokon belül kiderül, milyen lépésekre készül a kormány a gazdaságban annak érdekében, hogy tartani lehessen az idei 3,8%-os hiánycélt. Orbán Viktor miniszterelnök ezt azután jelentette be, hogy tárgyal José Manuel Barrosóval. Az Európai Bizottság elnöke az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetségének konferenciájára utazott Pécsre. A megnyitó után az Unió magyar elnökségéről is tárgyaltak. A kormányfő az energiabiztonságot, Horvátország uniós csatlakozását és a roma kérdés megoldását nevezte a legfontosabb feladatoknak.
José Manuel Barroso gépe 3:45-kor landolt a pécsfogányi reptéren, így a rektorok konferenciáját már Orbán Viktorral együtt nyitották meg. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a 21. század első évtizede a válságok és környezeti katasztrófák ideje volt. Szerinte katasztrófák legtöbbször akkor történnek, amikor a magánérdek maga mögé utasítja a tudományt és a közösség érdekét. Ez történt egy héttel ezelőtt Kolontáron is. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy az Unió szakértői csoportot küldött Magyarországra, hogy felmérje a helyzetet és segítsen az elhárításban. De a közösség pénzügyi segítséget nem nyújthat, mert arra csak természeti katasztrófák esetén van lehetőség. A bizottság elnöke szerint a magyarországi katasztrófa is bizonyítja, hogy szükség van Európában gazdasági növekedésre, de nem minden áron. Orbán Viktor négy szem közt a közelgő magyar uniós elnökség feladatairól és Magyarország gazdasági helyzetéről is tárgyalt José Manuel Barrosóval. A kormányfő azt mondta, hogy Magyarország napokon belül további lépésekre készül, hogy tartani tudja az idei 3,8%-os hiánycélt. Azt azonban, hogy ez konkrétan mit jelent, nem mondta el. A kormány következő gazdasági akciótervéről még a héten tárgyalhat a kabinet.
nem fogadta el jelentés tervezetét az elmúlt 8 év titkos szolgálati tevékenységét vizsgáló parlamenti albizottság, így azt nem tudta megtárgyalni a Nemzetbiztonsági Bizottság sem. A kormánypárti Demeter Ervin azt mondta, hogy az MSZP-s elnök megtagadta, hogy szavazzanak a tervezetről. A fideszes képviselő szerint a dokumentumban szerepel, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal egyik alkalmazottja tört fel több informatikai rendszert, emiatt hívták össze 2008-ban a Nemzetbiztonsági Kabinetet, és ezzel a betöréssel gyanúsították meg az UDZRT-t. A testület elnöke Vadai Ágnes azt mondta, hogy a bizottság arról határozott, hogy feljelentést tesz a legfőbb ügyésznél, de ennek részleteiről még egyeztetni akar. Elrendelte Geréb Ágnes elmeorvosi vizsgálatát az ügyét tárgyaló bíró. Az otthonszülést népszerűsítő szülésznő két korábbi, egy gyermek halálát és egy másik újszülött maradandó fogyatékosságát okozó szülés miatt áll bíróság előtt. Legutóbb pedig jelen volt egy újabb szülésnél, amelyhez mentőt kellett hívni. Geréb Ágnest bilincsben vitték a tárgyalásra.
Bilincsben ment a bíróság elé Geréb Ágnes. A bíró az eddigi tanúvallomások alapján rendelte el a foglalkozásától eltiltott szülésznő elmeorvosi vizsgálatát. Az érdemi részben zárt tárgyaláson a szakértői véleményeket elemezték, köztük azt is, amely szerint két éve Geréb Ágnes és segítőinek késlekedése miatt került kivérzett állapotban a kórházba egy szülőnő. Geréb Ágnes védőügyvédje külföldi szakértőket kért fel.
Ezeket nyilván elolvassa a bíró úr, és dönt arról, hogy szükségesnek, indokoltnak tartja őket személyesen is meghallgatni, avagy sem. Én erre tettem indítványt, hogy ők szívesen eljönnek Magyarországról, hogy személyesen is elmondják az álláspontjukat.
Egy 2003-as Geréb Ágnes segítségével lezajlott otthonszülés után egy újszülött meghalt, 2007-ben pedig maradandó károsodást szenvedett a gyermek. A PER egyik szakértője szerint a most tárgyalt esetek is azt jelzik, hogy az otthonszülés szabályozását pontosítani kell.
Elvileg nem elleneznénk, csak mi szeretnénk azt, hogy meglegyenek azok a feltételek, mely feltételek mellett minden magyar állampolgár édesanyja, vagy leendő édesanyja megfelelő keretek között tudja megszülni a kisbabáját.
A tárgyalással egy időben a bíróság épületétől nem messze élő lánccal tüntettek a szabályozott otthonszülésért a szülésznő támogatói. A tüntetőkhöz elment az egészségügyi államtitkár és Ékes Ilona fideszes képviselőnő is.
Fontos lesz szabályozni az otthonszülést.
A politikus azt mondta, nagy tisztelettel adózik Geréb Ágnes munkája előtt, és azt ígérte, heteken belül kezdeményezik a szülésre vonatkozó jogszabályok módosítását, de csak olyan változtatásokat támogatnak, amelyek nem veszélyeztetik a szülőnők és a gyermekek életét.
Fűtés nélkül maradt az óvoda a Hajdú-Bihar megyei Monostorpáiban, ezért a gyerekek többségét nem is tudták fogadni. Az épületet nyáron korszerűsítették, elvileg a munka része lett volna a fűtési rendszer kiépítése is, de a gázt nem kötötték rá a hálózatra. Az önkormányzat keresi a felelősöket.
15 fok van a monostorpái óvodában, csak a legkisebb csoport szobában tudtak befűteni egy kölcsön kapott elektromos hősugárzóval.
Van bent 23 fok, és azokat a gyerekeket tudtuk fogadni, akiknek a szülei dolgoznak.
Nem nagyon örülök neki, hogy nem tud jönni a gyerek, mert ugye sok, így, ő is, hogy most kezdett el bölcsibe járni, alig, hogy beszokott, és ugye már most nem tudunk jönni.
Itt most egy helyen esznek, játszanak és pihennek a gyerekek. A 74 idejáró óvodásból és bölcsődésből csak 17-en. 5 napja működik így az óvoda.
Már van olyan dolgozónk, aki jelezte, hogy bizonyára megfázott itt a csoportszobák, abban a csoportszobában, ahol fűtés nincs.
Az épületet nyáron korszerűsítették 18 millió forintért, önálló fűtési rendszert is kialakítottak, de a gázkazánt nem kötötték rá a hálózatra.
A T-gáz felől nem lett megigényelve időben ez a beállás, illetve a gázóra.
A település polgármestere azt mondja, megkeresik a felelőst.
Az új testületnek az alapülése után mindenképpen az első feladatai között lesz az óvoda beruházásnak a vizsgálata, és ennek a fűtésnek az elmaradása miatt a felelősnek a megkeresése és felelősségre vonása.
A gázcsonkot már sikerült kiépíteni az óvodához, a községben azt remélik, hétvégére fűtés is lesz.
Két súlyos tömegbaleset is történt Lengyelországban és Ukrajnában, összesen 58-an haltak meg. Kelet-Ukrajnában vonat elé hajtott egy utasokkal teli busz, a sofőr a tilos jelzés és az utasok kiabálása ellenére ment rá a sínekre, 43 ember meghalt. Lengyelországban pedig egy idénymunkásokat szállító kisbusz karambolozott egy teherautóval, ott 18 halálos áldozat van. A kisbusznak nem volt engedélye utasok szállítására. Nem csak biztonsági övek, ülések sem voltak benne, az emberek zöldségszállító rekeszeken ültek. A halottak valamennyien a kis buszban utaztak, a balesetet senki sem élte túl. A tervezetnél egy nappal korábban, chilei idő szerint már ma este elkezdik a föld alatt rekedt bányászok kimentését. Egyenként hozzák őket a felszínre egy kapszulában. A 33 férfi augusztus óta várja a szabadulást, a helyszínen már gyülekezik a tömeg. Estére 4000 embert várnak, többségében újságírókat és családtagokat.
Hatalmas az öröm a beomlott chilei bányánál. A családtagok izgatottan várják, hogy induljon a mentés. A visszaszámlálás már megkezdődött. Néhány óra múlva elkezdik egyesével kimenteni a bányászokat. Ebben a kabinban hozzák majd fel őket. A kapszulában éppen csak, hogy elfér egy ember, annyira szűk. Ilyen mérőműszert is rájuk erősítenek majd, hogy figyelhessék a keringésüket és a légzésüket, miközben felhozzák őket a 700 méteres mélységből. A bányászok 68 napot töltöttek a beomlott tárnában, közben a nemzetközi média folyamatosan közvetítette az eseményeket. A mentésre több ezer újságírót várnak a helyszínre, ahol rajtuk kívül 800 családtag van jelen. A rendőrség lezárta a környékbeli utakat, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat. A mentőakció a chilei légierőhöz tartozik, a katonák innen helikopterrel viszik majd tovább a bányászokat, mondta a mentést felügyelő rendőrezredes. A 33 férfit egy közeli kórházba szállítják majd, ahol már minden készen áll a fogadásukra.
Jan Olbricht lengyel politikus kapta az első Pálffy István díjat, amelyet most osztottak ki először. A 2006-ban fiatalon elhunyt európai parlamenti képviselőről elnevezett kitüntetés Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Schmidt Pál államfő jelenlétében adta át Budapesten. Pálffy István 2004-től dolgozott együtt Jan Olbrichttal az Európai Parlamentben. Céljuk az elmaradott európai térségek felzárkóztatása és a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítése volt. Erdély ezeréves püspöksége címmel nyílt kiállítás a gyulafehérvári Székesegyház történetéről, helyreállításáról és a régészeti kutatásokról a Budapesti Történeti Múzeumban. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a megnyitón azt mondta, hogy az elmúlt ezer év kincsei azok a püspökök, papok és tudósok voltak, akik őrizték a hitet és védelmezték a magyarságot. A kiállítás január 2-ig látható. Következetességet, kiszámíthatóságot és függetlenséget ígértek az országgyűlés által megválasztott médiatanács tagjai. Az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódjaként létrejött szervezet felügyeli majd a műsorszolgáltatókat, bírálja el a panaszokat és jelöl vezérigazgatót a közszolgálati médiumok élére.
A parlamentben tette le esküjét a médiatanács 5 tagja. Majd a házelnöktől átvették megbízó levelüket, amely 9 évre szól. Szalai Anna Mária Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökeként vezeti a testületet. Auer János telekommunikációs cégeknél dolgozott. Kollarik Tamás filmgyártással és könyvkiadással foglalkozott. Koltai András szakterülete a médiajog, Vaságnes pedig ügyvédként praktizált. A médiatanács az ORTT jogutódjaként felügyeli majd a műsorszolgáltatókat, panasztestületet működtet és képviseli a közönség jogait. A testület jelöli majd a közszolgálati média vezérigazgatóit.
Itt az ideje, hogy egy új fejezet kezdődjön.
A médiatanács elnöke függetlenséget és kiszámíthatóságot ígért. Az ORTT-vel ellentétben tagjai nem hívhatók vissza. Az elnök szerint így biztosítható a folyamatos működés.
Egy következetes, kiszámítható tanácsként szeretnénk majd megjelenni. A közösségnek, a nézőknek, rádióhallgatóknak pedig az lehet fontos, hogy mi sokkal inkább középpontba szeretnénk őket állítani.
A médiatanácsról hétfőn szavazott a parlament. A testület minden tagját a Fidesz javasolta, miután a pártoknak nem sikerült konszenzusos jelölteket állítaniuk.
Egy fekete hétfő.
Az ellenzéki pártok szerint viszont a médiatanács összetétele a Fidesz hatalmi érdekeit szolgálja.
A médiatanács elnöke Szalai Anna Mária az este vendége lesz majd. Több mint 1000 programmal készül a következő évadra a MÜPA. A legtöbb koncerten a 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc darabjait játsszák majd. Ezen kívül idén is lesznek Wagner napok és természetesen kortárs zene is. A Liszt életmű mellett Magyarország Európai Uniós elnöksége is fókuszba került a programban.
Világpremier előadással kezdte a tavaly évadot a Művészetek Palotája. A Nemzeti Filharmonikusok akkor Arnold Schönberg operáját adták elő. Idén, mint ahogy a világban mindenütt, a MIPA-ban is, főként a 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc darabjait játsszák majd.
Olyan Liszt művek is megszólalnak, melyek ez idáig nem. Már évadnyitó hangversenyünkön egy olyan Liszt mű szólalt meg, a 13. Zsoltár, amit nagyon ritkán, és a strasbourgi harangok, amit meg jószerivel egyáltalán nem lehet hallani magyar koncerttermekbe.
Több mint 1000 programot, koncerteket, színházi előadásokat és kiállításokat, valamint világsztárokat és magas színvonalú hazai fellépőket ígér az idei évadra is a MIPA. Idén a jegyek és a bérletek ára is sem emelkedtek, 2000 és 6000 forintba kerülnek a belépők, de bérlettel 15%-kal olcsóbbak a jegyek.
Nézzük, hogy mi lesz még ma este. 9-kor este Nika Györggyel. Szervusz, jó estét! Tehát a frissen alakult médiatanács elnöke lesz az egyik vendéged. Ma este mivel foglalkoztok még?
Jó estét kívánok! Azzal, hogy mikor és hogyan térhet vissza az élet a vörösiszappal elöntött településekre. Egyáltalán lehet-e olyan az élet, mint volt? Van-e megoldás arra, hogy egy közösség újra szervezze magát egy katasztrófa után? Hegedű Zsuzsa szociológus lesz a vendégem, mai kérdésünk pedig, hogy önök szerint van-e közösségformáló ereje az újjáépítésnek? Igen vagy nem válaszokat elküldtetik SMS-ben a 3555-5515-ös számra. 9 után 5 perccel kezdünk.
Köszönjük szépen, most pedig lássuk a híradó legfontosabb híreit meg egyszer röviden. Már fűtik a kazánokat az ajkai Tímföldgyárban, a héten újraindulhat a termelés Kolontár mellett, a gát is kész, de még erősítik. Kezdeményezte az ügyészség a MAL vezér előzetes letartóztatását, a cég rendőri és informatikai ellenőrzés alatt van. Elrendelték Geréb Ágnes elmeorvosi vizsgálatát, a szülésznő két korábbi rosszul végződött otthonszülés miatt áll bíróság előtt. És helyi idő szerint már ma este elkezdik felszínre hozni a mélyben rekedt chilei bányászokat egyesével egy szűk kabinban. A sporthírekkel jön Szántó Dávid, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb éjjel 4:45-kor lesz. Hegedűs Judit várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Divat császárai megállapították, hogy a
hetes!
Igen, a hetes sokkal elegánsabb, mint a hármas. Ezért kapható az új Sportage a Kiánál megszokott 7 év garanciával, már 4.999.000 forinttól.
Olvasson a sorok között, és most játszva magas hozamot érhet el. Questor modern megtakarítási formák egész évre akár 9,25%-os hozammal. EHM 9,25%. Questor pénzügyek. Több, mint egy bank.
Amikor a környezettudatos erő találkozik 70 éve szellemi örökségünkkel, számtalan nagyszerű újdonság születik. És ezzel egy új korszak is elkezdődik. A vadonatúj Saab 95 megérkezett. Minden, csak nem hétköznapi.
Fáj minden mozdulat? A Voltaren Emulgel egyedülálló formulája a fájdalmas gyulladt területre összpontosítva csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást, így fejti ki kettős hatását. Voltaren Emulgel. Próbálja ki a Voltaren dolulágy kapszulát, gyorsabban szívódik fel, csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást, így teszi mozgalmassá a mindennapokat. Voltaren. A mozgás öröme. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.